Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 13 perc van, november 26-a kedd. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre. És a hallgatók.
Ők mit írnak?
Ez már nem is 71, ez már 66. A hallgató arról nyilván nem vett tudomást, hogy a két 70-es évekbeli, és a most egyébként az iménti feldolgozás 2010-es,
a Larry Voltel az nem 66.
Számtalan, nagyon friss dal is elhangzott. Hát az eredeti
Painted 2012-es Black, a Tutto Nero.
Jó, de az eredeti Painted Black az lehet, hogy 66-os, tehát az oké. Ez volt az egyik.
Egyébként én megmondom őszintén, tökre szeretem, amikor valakinek ennyi dolga van, hogy így azon gondolkodik, hogy hányas számok vannak. Tehát az, ez a First World Problemnek a legteteje, a csimbora szója. Tehát itt sokan mindegy. Szívnak a MÁV miatt, meg mit tudom én, egészségügy, meg elmondtuk a problémákat, nem baj, én örülök neki.
Egyébként ebből látszik, ma, hogy van kiváló, ma kiváló a helyzet, mármint a vasúton.
Az egyes vonalat kivéve.
Az egyes vonalat kivéve. De hát az meg tegnap éjszaka valakinek sikerült a sínen leparkolnia, és mindkét irányból eldurrantotta a vonat, úgyhogy adnak még annak a következménye, de amúgy éppen meg mondhatni meglepően, de
ez is sűrűsödik. Érpligetre is behajtott egy Suzuki, úgyhogy...
Igen, de az abból szerencsére, mert baleset az inkább csak vicces. De mekkora mázlia volt, hogy a sínre ráment, és nem jött a vonat. Atya Isten.
De ment előre töretlenül, amíg
láttam a videót, és nem hittem a szememet.
Na jó.
Várjál, két üzenet még.
Gyorsan.
Hajrá, Endre! A zene irány zseniális. Mellette 20 másodperc különbséggel. Követelem, hogy most már DJ Gaben is kapjon teret. Elég volt a paradicsomos káposztából.
Jó, DJ Gaben is helyet fog kapni majd, de most más dolgunk van.
Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
És aki segít nekünk ebben, Hoffman Bence, a Siva Force általános vezérigazgatóhelyettese, és Barna Péter, márka innovációs vezető a Telekomnál. Jó reggelt, szervusztok!
Jó reggelt, sziasztok!
Üdvözlünk a hallgatókat!
Na, nézzük, hogy mi a helyzet ezzel a digitális felületeken való megjelenése a vállalkozások számára. Ugye a vállalkozásoknál vegyes a kép, hogy ki hogy él ezzel, ugye? Mert hogy... és nehéz is talán összehasonlítani, hogy mennyivel lenne hatékonyabb, vagy termelne többet egy vállalkozás, mennyivel lennének elégedettebbek az ügyfelek, a vásárlók, hogyha hát ezt a customer experience, ezt az ügyfélélményt kiemelkedő szinten tudná adni online, vagy online is. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni a Hello Business kapcsán, ugye, aminek a küldetése részben éppen az, hogy ezt a vállalkozó ügyfelek digitális és egyéb üzleti tudatosságát megpróbálja fejleszteni. Úgyhogy ugye ez egy teljesen új portál, a Siva Force-szal közös együttműködésben indult.
Nem új, fölfrissített.
Bocsánat.
Így van.
Így ebben a formában teljesen
igen,
új.
Igen.
Így van, hát igazából azt kell tudni, hogy egy kicsit tágabbra nyissam a képet, hogy azt látjuk itt Telekomként, hogy abban az országban, amiben van 1 millió működő vállalkozás, amiből nagyjából 2-970 ezer KKV-nak mondható, és ami egy olyan társadalmi bázist ad, hogy például 2,2 millió embert foglalkoztatnak ezek a cégek, azokról oda kell figyelni. És hogy ez az odafigyelés, ez nyilván így a profilunkból adódóan így a digitális odafigyelést emelném itt ki, mert hogy az egy bizonyított tény, hogy a digitális működésre való átállás az nem csak hatékonyságot növel, hanem sok minden szempontból fejleszt egy vállalkozást. És igazából innen jövünk mi a képbe, és szeretnénk felhívni egyrészt a vállalkozásoknak, a vállalkozóknak a figyelmét arra, hogy minden vállalkozás digitalizálható, tehát ez a digitális út, ez egy ilyen...
Ez szokott lenni az, hogy tudod, hogy egy cipő felső rész készítő vagyok, én nem tudok digitalizálni.
Hát mindenki tud, tehát ha már csak egy foglaló rendszert mondjuk, én a fodrászommal szoktam példálózni, hogyha neki nem kell állandóan a telefont felvennie az egyik kezével, még a másikkal vágja a hajat, akkor jobban oda tud figyelni az ügyfeleire, akik elégedettebbek lesznek, hogyha van egy online foglaló rendszere.
Van neki,
és nagyon jól csinálja, úgyhogy igazából ez a jó példa arra, hogy erre szükség van, és akkor igazából még egy kutatást idehoznék, még mielőtt rátérünk a Hello Business-re, amit mi tavaly csináltunk, és ami egy full reprezentatív kutatás volt GKID segítségével, és ami arról szólt, hogy van egy ilyen nagyon érdekes ellentmondás abban, amit a vállalkozó, itt specifikusan a saját honlap készítésről szólt, hogy amit a vállalkozók gondolnak ennek a fontosságáról, meg amit az ügyfeleik, a felhasználóik. És igazából ez a kutatás azt mondja, hogy a saját honlapon nem rendelkező KKV-k 60%-a szerint az ügyfeleknek nem nagyon van igénye arra, hogy nekik saját honlapjuk legyen. A válaszadók... Az ügyfelek meg azt mondták a kétharmada a megkérdezetteknek, hogy nem szívesen vásárol attól, akinek nincs oldala.
Igen.
Szóval ez nagyon érdekes.
Hát ugye nem ismeri azokat az ügyfeleket, akik szerint jó lenne, ha lenne digitális csatornája, igen, mert ott lemorzsolódik abban a pillanatban, hogy nem találja meg.
Így van. Tehát igazából azt látjuk, hogy a digitális az egy bizalmat is épít, vásárlást is ösztönöz, szóval ad egy ilyen hozzáadott értéket a működéshez, meg a megítéléshez is.
Én is azt látom, hogy ez egy ilyen alapbizalmi kérdés továbbra is, hogy a digitális megjelenésnek az alapja ugye annak idején, amikor az első okostelefonok vagy első számítógépek bejöttek, hogy legyen egy olyan vizualizációs felület, amin keresztül megismerhetnek téged, mint vállalkozást, vagy téged, mint bármilyen szolgáltatót, tehát ezt próbáljuk folyamatosan modernizálni és ebben haladni előre, mint technológiai, mint pedig üzleti oldalon.
De ugye itt az az érdekes, hogy mindenki valami rendkívül bonyolultra gondol, pedig egyébként tólig terjed a skála, tehát egy viszonylag tök egyszerű bootstrap-es oldal is lehetne a vállalkozó oldala, főleg, hogyha ilyen mikrovállalkozásra, ahol bemutatkozik, ott az arca, én vagyok én, ezt csinálom, egy pár termék meg van mutatva, aztán megyünk tovább.
Így van, tehát hogy, és igazából itt kanyarodnék rá, hogy ezt tudja behozni jól a Hello Business, ami valóban ugye 2017-től van a Telekomnak.
Definiáljuk, hogy mi? Tehát egy médiaszerű oldal, ami segíti a vállalati értékelést.
Ami segíti.
És, ugye és ezt kell nagyon profi megcsinálni.
Én úgy mondanám, hogy ez egy vállalkozásmenedzsment oldal, ami abban segít, hogy tulajdonképpen egyrészt edukálja a vállalkozókat arról, hogy hogyan tudnak ők fejlődni. Ez mondjuk az 1.0-ás verziója, így szoktunk rá hivatkozni, ez 2017-től tartott egészen most november 7-éig, ahol egyébként 1500 tartalom volt fent, és rendkívül értékes tartalmak, inspirációs sztorik mutatták meg, hogy hogyan csinálják ezt azok, akik már előrébb járnak abban, meg hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. És most lett ez sokkal több ez a platform annál, mint hogy tartalmak gyűjtemény és média legyen, mert hogy építettünk bele itt a Sivaforce segítségével egy olyan funkciót, amit úgy hívunk, hogy networking, mert azt láttuk, hogy erre nagy igénye van a vállalkozóknak, de ideje meg nincs nagyon rá, úgyhogy nyilván ez digitális térbe költöztetve ez máshogy működik. Tehát aki Telekom profillal regisztrál, az egy networking funkcióba részt tud venni, és digitális névjegykártyát tud cserélni más vállalkozókkal. Tulajdonképpen építi a networkjét, és van kihez nyúlnia akkor, amikor erre szükség van.
Hát a networkingre komoly cégek épültek amúgy. Hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen funkciót csináljátok, illetve mi ebben a Sivaforce szerepe?
Részemről személyesen azért is volt ez egy szerelemgyerek, mert ez a projekt, mert mi is magunk egy KKV vagyunk, tehát én nagyon hiszek abban, hogy folyamatosan adaptálódni kell, és folyamatosan tanulni kell, tehát nagyon üdvözöltem magát a módszertant, azt az üzleti megközelítést, hogy Péterék megtervezték ennek a site-nak, akár a user journey-t, akár pedig a szolgáltatásait, és az a típusú...
Milyen szolgáltatásait?
A user journey-re volt kíváncsi.
Nem a user journey-re, az utána következő szót.
Azt, amit tud. Azt, amit tud a Hello Business.
Igen, jó.
Igen, és én azt tapasztaltam az egész projekt során, hogy magát ugye a felvezetésben szereplő agilis módszertant is be tudtuk hozni, tehát magát a változásokat nagyon jól tudtuk a fejlesztési folyamat során beilleszteni abban, folyamatos tesztelésekkel és belső validációkkal, hogy amikor november 7-én valóban színre léptünk, akkor egy megújult, értéknövelt szolgáltatásokat tartalmazó szájtot tudjunk a Magyar Telekommal közösen a KKV közösség részére bocsátani.
És akkor ez hogy jön a marketing egyébként? Mert ugye azt olvastuk, hogy a marketingesek szeretnek bátran álmodni, és vannak elvárások ezzel a szájtal kapcsolatosan is. Ez hogy tud hozzátenni?
Hát itt álmodtunk mi is egy nagyot, mert tényleg szeretünk álmodni, de nekem ez azért egy nagyon jó példa a Hello Business, mert hogy itt az álom, ugye amit a papíron látunk az első gondolatoknál, meg is vannak egyébként ezek az ábrák, és meg is néztük őket, és ami aztán végül lett a maga produktum, az nagyjából ugyanaz. Tehát, hogy így közel áll ahhoz, amit álmodtunk, vagy nem közel, hanem teljesen ugyanaz, mint amit álmodtunk. És ez egy, aki fejlesztett már ilyen projektet, meg egy ilyen komplexitású dolgot, azt tudja, hogy ez egy nagy szó.
Igen, nagyon jó, hogy ezt mondtad. Menjünk is bele. Tehát, hogy milyen volt ez az egész együttműködés, kik dolgoztak együtt, hogyan dolgoztak együtt, meddig tartotta az első megállapodástól mondjuk az átadásig?
Sok szereplős belső történet ez, tehát hogy egyrészt Telekom a házon belül különböző területek kötődtek össze, másrészt meg ugye partnerként dolgoztunk például a Sivaforce-szal, és itt a partnert a szó legjobb értelmében mondom, ahol tényleg azok a különböző csapatok, akik egyébként arra esetben máshol is ülhetnek, így nagyon akarnak valamit sikerre vinni, nagyon magukénak tekintik, és még itt a Mítót, mint kreatív minőséget kell megnevezni, akik részt vettek ebben a munkában.
Így van. Én azt tapasztaltam, hogy különféle informatikai definíciók, akár ügynökségi háttérrel, akár velünk megvalósító háttérrel álltak össze egy nagy egészé. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy 3 és 9 hónap között szoktak ilyen portálrendszerek megvalósulni. Itt körülbelül valahol középútra érkeztünk meg. Ez annyit jelent, hogy tényleg, ahogy Péter is elmondta, összenéztük az alappapír elképzelést, ugye a felsorolt sok posztitet és a megvalósult tartalmat, ez körülbelül ennyi átfutási idei volt, ahhoz, hogy egy ilyen komplexitású és volumenű portálon meg tudjunk jelenni a piacon.
Mik az első tapasztalatok? Most kimondottan ez a networking részt érdekelne, mi a nagy újdonság?
Hát az első tapasztalatok azok, hogy ugye 2,5 hete on-air tulajdonképpen ez a történet, van jó pár regisztrációnk, így több százra kell gondolni, és akkor még egy érdekes adat innen az, hogy a harmadik legtöbbet kattintott funkció az oldalon az a networking.
Tehát, hogy akkor ez jó volt a felmérve, hogy ez kell, erre
szükség
van.
Akkor mi az első kettő? Most már az is érdekel.
Hát az első kettő nyilván a tartalmak, illetve van nekünk még egy olyan feature a Hello Businessnek, amit úgy hívunk, hogy D-tervek. Ezek a digitalizációs tervek, ugye beszéltünk már arról, hogy praktikusság, és hogy könnyed érthető tudás átadás, a D-tervek ezt a világot hozzák be, ezek letölthető lépésről lépésre megtervezett sablonok, amik segítenek akár egy cipésznek, akár egy fodrásznak digitalizálni a vállalkozását. Ugye a Hello Businessnek az még egy fő ilyen értékajánlata a vállalkozók felé, hogy vállalkozásra szabott módon lehet ezt működtetni. És akkor ez a fejlesztésnek is egy ilyen nagyon érdekes aspektusa volt, hogy tulajdonképpen ugye úgy indul ennek az oldalnak a journey-e, hogy fókuszterületeket választhat ki a user. Ezek a fókuszterületek arról szólnak, hogy az ő vállalkozása milyen életciklusban van, mire akar ő koncentrálni. Digitalizálódni akar, új vállalkozást indít, HR kérdésekkel akar foglalkozni, vagy online marketinggel, az életciklustól függetlenül, és hogyha ez beállítja, onnantól kezdve ez formálja az egész oldalt adat alapon úgy, hogy olyan tartalmakat tesz elé, amik relevánsak, olyan kapcsolatokat, a networking funkcióban olyan a megadott adatok alapján olyan vállalkozásokat ajánl neki kapcsolódni, amilyen fókuszterületet ő beállított, a D-terveket is úgy húzalozza, és a Telekom által kínált digitalizációs ajánlatokat, jóságokat is.
Bence, a ti oldalatokról mennyiben más egy nagy vállalattal együtt dolgozni, mint egy hasonló KKV-val? Nyilván ott más jellegűek, meg más volumenűek a hasonló projektek. Igen. Hogy nézesz hát ki az oldalatokról?
A gyakorlati komplexitás, amit én igyekszek mindig a lehető legjobban menedzselni, az ennél a projektnél is kihívás volt. Végül is, hogy a Péter pár mondatban elmondta a végén, hogy maga az oldalon lévő tartalom jó struktúrát jó használható legyen, azért ezt nagyon sok eszközzel át kellett néznünk az élesítés előtt. A másik az, hogy a kereső funkció az megfelelő működjön. Ezzel vagyok egyébként a legkevésbé elégedett jelen pillanatban, ezen azért még a használat alapján fogunk tudni hangolni, én biztos vagyok ebben. Tehát ezek azok, amik megkülönböztetik.
Mármint a tartalmak között?
Így van, akár a tartalmak, akár a funkciók között. Ez azért mivel hogy nagyon komplex egy ilyen nagyvállalati termékportfólió, amit szeretnénk egyébként ezeken a kommunikációs csatornákon keresztül támogatni, hogy, hogy maga a közösség fejlődjön, azért ez egy ilyen nagy kihívás volt, egy egyszerűbb levezetésű, kisebb, kevésbé komplex, akár KKV portálhoz képest.
Uh-huh. Oké, okay. Összességében mik a legfontosabb tanulságok, vagy hogy mit visztek magatokkal?
A változást. Tehát én mindenféleképpen azt hiszem magammal, hogy szerintünk közösen a Telekommal, a Péterékkel a magyar KKV kultúrának adtunk egy újabb lökést, egy újabb támogatást arra, hogy digitalizálódj, változz, és merj fejlődni. Én ezt mindenféleképpen magammal viszem, nem tudom, Péter is hozzáfűz biztos valamit.
Abszolút, én az innovációra való gondolkodást hoznám be ide, amikor ugye azt gondoljuk, hogy az innovációnak mindig valami olyan dolognak kell lenni, ami még nem létezett. Soha senki nem gondolt rá, hogy a kerék általában ilyen példák szoktak feljönni, hogy én azt hoznám be, azt az aspektusát az innovációnak, amikor ránézünk arra, hogy mink van, és azt valahogy úgy formáljuk újra, úgy hozunk ki belőle más értéket, ahogy addig tettük. És akkor igazából itt ez a projekt ezt jól példázza, hogy a Hello Business volt valami, innováltuk tulajdonképpen ezt a terméket, hogy legyen valami több, valami más, de úgy, hogy végig az ügyféligényeket néztük, meg azt, hogy ezen innováció segítségével így hova tudnánk őket eljutatni, meg magunkat eljuttatni. Ez egy ilyen szakmai praktikus. Hát a másik meg egy ilyen magasztos dolog, amit itt a projekt során, a mindennapi munka során mindig hangoztattunk, meg szerettük magunkat motiválni ezzel, hogy az szerintem nagyon érdekes, hogyha különböző kompetenciájú és területekről jövő csapatok összeülnek, az jól tud működni akkor, amikor ebben a közös ügyben hisznek, és ezt nagyon, nagyon akarják. Tehát ennek a csapatnak tud húzó ereje lenni a különbözőségek ellenére is.
Egy utolsó még, csak így szervezetileg érdekes, mert hogy Bent olyan lelkes volt, tehát vezérigazgató helyettesként itt most te voltál a product owner, ahogy szoktuk beszélni, vagy hogy te vitted ezt az egészet? Vagy hogy ez...
Az integrációs folyamat során nagy szerepem volt. Tehát nekem van jelentős nagyvállalati tapasztalatom, főleg itt a komplexitás, amit a beszélgetés során már megemlítettem. Itt kijött az a szerep, hogy tudtam adott esetben, hogy amikor bent a fejlesztési folyamat, hogy melyik területet kell jobban nézni, melyik területet kell jobban megmotiválni, vagy megtámogatni, akár erőforrással, akár információ, hogy ez sikerre menjen. Inkább integrációs vezetőként mondanám magamat egy ilyen projektben, vezérigazgató helyettesként, de alapvetően nekem az a hozzáállásom, KKV vezetőként meg főleg, hogy nagyon kell érted a saját vállalkozásodnak a dinamikáját, ahhoz, hogy jó működő céget tudjál vezetni, és az ilyen projektek engem személy szerint nagyon segítenek abban, hogy ne távolodjak el a szakmától.
Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszámoltatok, meséltetek erről, nagyon izgalmasan.
Kíváncsi leszek, mi lesz a találati arány majd, hogy melyik tartalom az, ami a leginkább szeretett vagy kedvelt a Hello Business-en, majd beszámoltok róla. Köszönjük szépen az információkat.
Köszönjük szépen.
A Hello Business-ről beszélgettünk, illetve arról, hogy hogyan lehet létrehozni, megvalósítani ezt a digitális ügyfélkapcsolódást, és a márkaértéket növelni ezzel kapcsolatban. Itt volt Barna Péter, márkainnovációs vezető a Telekomtól, illetve Hoffmann Bence, a Sivaforce általános vezérigazgató helyettese.
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el.
Folytatjuk hamarosan, és jövünk majd még nulladik faktor rovatunkkal, meg észjáték rovat. Nagyon érdekes témák vannak mind a kettőben, és lesz aranyköpés is. 29-én pénteken Budapesten lép fel a The Blues Pills. Ugye ez úgy jött össze, hogy két svéd zenész éppen turnézott Kaliforniában, különböző formációkban, és találkoztak Elin Larsson énekesnővel, aki szintén svéd gyökerekkel rendelkezik, és az nagyon jól összehaverkodtak, és létrehozták a The Blues Pills nevű formációt. Londonban már sok-sok nagy sikerű koncertjük volt, most jelent meg nemrég a legújabb lemezük, úgyhogy hát én remélem, hogy jó koncert lesz szerintem, tőlük ez várható el.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Na, kinek? 85 éves lenne Tina Turner, amerikai énekesnő, 1939-ben született, és azt mondta egyszer, sosem mondtam, hogy hát, nekem ez sincs, nekem az sincs. Azt mondtam, nekem ilyenem még nincs, de meg fogom szerezni.
Nagyon céltudatos.
Abszolút. Érdekes. És hát be, abszolút be is jött.
Ha valakivel kapcsolatban biztos volt, egy a távolból csak látva, hogy ő 85 évesen még élni fog, és énekelni az ő volt. Hát én az élet hirtelen visszavonult, és rock nagyinak kikiáltották, tök jól nyomta, hát sajnos már nincs köztünk, úgyhogy ezzel emlékeztünk Tina Turnerre.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Na hát egy egészen érdekes ügy mögé nézzünk most. Ugye a Védelmi Beszerzési Ügynökséget egy zsarolóvírus támadás érte, amivel a hekkerek titkosították a magyar katonai és rendvédelmi szervek védelmi és biztonsági beszerzésért felelős állami cégnek a fájlait, és kértek egy jó kis váltságdíjat, 5 millió dollárt a feloldásukért. Különben azt mondták, hogy nyilvánosságra hozzák ezeket, de hogy mit lehet tudni erről az egész ügyről, és hogy ennek kapcsán kik lehetnek a célpontok, meg hogy az ilyesmit hogyan lehet elkerülni, ezeket fogjuk most kérdezni, mégpedig nem mástól, mint Sárvári Nikolásztól, a CNS Risk Limited cégvezetőjétől, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt mindenkinek!
Na, mit lehet tudni erről a VB ügyről? Elég érdekes volt az élet ská, vagy mi ez a története ennek az egésznek, mert egyszer csak ugye megszűnt, mintha megszűnt volna ez a követelés, vagy eltűnt a titkosítás.
Hát igen, elsősorban szokatlan ezeket a dolgokat így közhírben hallani. Magyarországon ezt nem annyira divat kimondani, hogy hol milyen támadás történt, miközben külföldön sokkal gyakrabban hallani ezekre a dolgokra, és sokkal nyitottabban oldják meg ezeket a problémákat. Helyzet az, hogy ez egy nagyon kellemetlen hír, persze, ugye egy állami szerv egy támadás alá esett. Hogy történt? Hát arról majd beszélhetünk, hogy megoldották-e, az egy kérdés, mert az igazság az, hogy ma van lehetőség, sok értem, ha fel van készülve egy szervezet, és gondolom azért egy ilyen szervezet fel van készülve egy ilyen dologra, hogy mégis becsúszott nekik egy ilyen zsaruló vírus, akkor viszont, hogy az adatukat meg tudták-e menteni, anélkül, hogy ki kellett volna fizetni a váltságdíjat. Tehát ez nagy kérdés, én bízom benne, hogy ez így is van, de nagyobb kockázat az, hogy kikerült-e az az információ ott volt, és ez látszott, vagy legalábbis volt olyan jel arra, hogy igen, voltak fényképek, hogy fenn vannak a screenshotok, úgymond a interneten, tehát vélhetően igen, hozzáfértek információhoz. Azt, hogy ezt kiadták, vagy nem adták, vagy lemásolták, és majd máshol meg fog jelenni, hát ezt majd meg
figyelj, akkor leszek én a rossz zsaru. Tehát, hogyha én így ránézek egy ilyen ügyre, és azt mondom, hogy hát ezek azért nem ilyen becsületes srácok, ezek a hekkerek, tehát itt azért a betyárbecsület már rég nem működik, de eleve megvan nekünk ez az anyag. Először is. Hirtelen lekerülnek a VBU anyagai a hacker csoport oldaláról. Ez nekem így elsőre azt mutatja, hogy oké, ki lett fizetve, lekerültek az anyagok. De ez nem azt jelenti, ha esetleg így történt, hogy utána ezek az anyagok nem kerülnek fel a dark webre.
Így van, és az is elképzelhető, hogy meg is fognak ezek bosszolni magukat azzal, hogy bizonyos titkok ugye ismerté válnak. A helyzet az, hogy nem tudjuk, hogy nagy általánosságban ugye máshol nem volt ilyen jellegű információ. Tehát mondok egy példát, hogy látunk olyan támadásokat, ahol különböző együttműködő szerveket, akár cégeknél is előfordul ez, hogy egy cég mondjuk támaszkodik egy partnerre, azt a céget ledöntik egy ilyen zsarulovírussal, a másik céget letámadják hasonlóan, és a harmadiknál bemenek egy csalással, mert nem fogják észrevenni, a szakemberek nem látnak éppen. Ez szinte egy katonai pontosságú fajta művelet. Ez most gyakorlat sok helyen látni. És Magyarország ilyen szempontból bajban van, mert nem vagyunk erre felkészülve. Mindenhol változnak ezek a dolgok, tehát tehát az információ kikerülhet, és erre fel kell készülni, hogy hogy védjük meg, tehát hogy biztosak legyünk benne, hogy egy olyan holisztikus rendszer működik egy társaságnál, hogy ez meg van akadályozva. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a legtöbb helyen, ahol voltam, még nagyon őskövet előkészületek vannak, miközben nagyon előre havarodt a kockázat.
Hát ez sokan vitatkoznának veled, vagy ilyen mérgesen néznének most rád, hogyha mondjuk ezt a Facebookra írnád így ki, mert azt mondják, hogy de hát megvannak a megfelelő szerveink erre, megvannak a megfelelő szakembereink erre. Egyébként is tök jók vagyunk IT-ben, a magyar IT szakemberek nagyon keresettek, hát még akkor a kiberbiztonságban is, hát már évek óta megy itt az oktatás. Szóval akkor hogy lehet, hogy mégiscsak ilyen rosszul állunk szerinted?
Hát mégis azért nem foglalkoztunk ezzel, csak most megnézzük a környezetben a törvényes helyzetet. Ugye most ebben a pár hónapban lett reálisan mindenkinek oda téve, hogy a NIS2 megfelelés az következő 4000 cégnek Magyarországon most kötelezővé válik, és hát azt lehet látni, hogy azért kapkodás van a megfelelésnek. Nem is tudják, hogy hogy fognak, nincsenek emberek hozzá, nincsenek tréningek hozzá, nincsenek az embereknek az agyuk sem felkészülve rá. Nem beszélve arról, hogy az infrastruktúra is nagyon sok helyen egyszerűen képtelen erre fajta dologra, mert nem így működtünk. Tehát egyszerűen majd lesz elnyomja, ma esik az eső. Tehát kb. Így állunk hozzá Magyarországon, de nem csak Magyarországon, egyébként Kelet-Európában ez nagyjából így van. Na most ugye, amikor behatolás megtörténik, ez az rettenetes érzés, hogy esetleg az információ kikerült, akkor már késő intézkedni. Uh-huh. Lehet intézkedni, lehet, hogy vissza lehet szerezni az adatokat, de viszont nagyon jól mondta itt a szerkesztő, hogy ha ilyesmi előfordul, a titkok már egyszer el vannak árulva, akkor már nem titok, tehát akkor mindent tudnak rólunk. És ennek a következménye az, hogy kikerült technológia esetleg, kikerült olyan információ, ami ugye versenyhátrányt is jelenthet, tehát nagyon sok minden. Felhívom a hallgató figyelmét, hogy csak most a hétvégén hallottuk azt, hogy Amerikában kínai erők nagyon-nagyon magas szinten, gyakorlatilag telefonrendszeren keresztül hozzáférhetek olyan információkhoz, és körülbelül egy éven keresztül hallgattak mindenfajta beszélgetést. Hát ez egy elég érdekes dolog. Magyarországon erről beszélve mennyire veszük ezt komolyan? De nagyon jó barátságban vagyunk Kínában.
Nem veszük komolyan. Hát itt tudjuk az év elejéről, hogy kibejárkáltak orosz hekkerek a külügy rendszerében. Ugye ez már kiderült, hogy akkor ez most a második ilyen, ez a védelmi beszerzési ügynökség. Szóval igazából...
Ez vagy a tizedik.
Bocsánat, a második, ami ilyen nagy nyilvánosságot kapott. Oké. Akkor ezek szerint úgy letoltgatjával várjuk a bármiféle helyzetet?
Hát merem remélni, hogy nagyon jó szakemberek vannak, akik azért most kapalják a fejüket és gondolkodnak rajta. Olyan megoldások egyébként léteznek, amik már nagyon korszerűek, és be lehet vinni úgy, hogy minden, ami információ, ami szervereken, a számítógépen van, teljes körű védelmet lehet intézni. Vannak erre nagyon jó felkészült nemzetközi cégek, akik erre sok gyakorlatot tudnak mutatni. De még mellé teszem a lehallgatást is. Ugye ettől is tartunk, hogy az adataink úgy is kikerülnek. Nemrégen írtam egy cikket, ami arról is szól, hogy hogyan választom célpontokat. Tehát hogyan választják ki, hogy mondjuk éppen a VB út, vagy a egyetemet, vagy egy kórházat, vagy egy céget fognak megtámadni. Ez is nagyon-nagyon érdekes, ez hogy keletkezik. Tehát milyen információ van kint már a dark webben, akár erről a társaságról. Mi azt is felszoktuk mérni, mert azzal fogjuk tudni mondani, hogy úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb kitettsége van az egyik cég a másiktól, mert látjuk, hogy kóstolgatják. Ez kicsit olyan, mint amikor a percebotot bedobják a Balatonba, és lehet egy jó tiszta napon látni, hogy jönnek és kóstolgatják a halak azt a csalit, amit oda tettek. Most hát, vagy bekapják, vagy nem, de kóstolgatják. És ha sikerül, és bele tudnak menni, bele fognak menni. Azt, hogy milyen kárt okoznak, az a cégnek a dolga, hogy ezt a kockázatot tudja jól felismerni, és tud helyette intézkedni, hogy ne legyen akkora kár, ha mégis valami történik. Na, itt állunk rosszul.
Hát jó, oké, felhívtuk a figyelmet rá, és szerintem, hogy remélem, hogy minél több mindenkihez eljutottunk, aki döntéshozó, hogy időben kell lépni, és ezeket a veszélyeket elhárítani. Hát, köszönjük persze. Szépen az információkat. Köszönjük szépen, további jó munkát, szervusz.
Minden jót, viszontlátásra.
Sárvári Nikolásszal beszélgettünk, a CNS Risk Limited cégvezetője ő, és arról beszéltünk, hogy a VBÜ anyagait feltörték, ugye ez a katonai és rendvédelmi szervek védelmi és biztonsági beszerzésért felelős állami cég. Egyelőre úgy tűnik, hogy lekerültek az anyagok a hacker csoport oldaláról, de hogy hogyan, és hogy ezek hol vannak most, azt nem tudjuk.
Ede most zenével provokál.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Nézzük a szállítmányozó ágazatot. Hát ugye kisebb az árumennyiség, a költségek extrémebb mértékben növekednek. Úgy tűnik, hogy ezért ez elég komoly válságot is okoz, vagy okozhat a szállítmányozási ágazaton. Megkérdezzük Lajkó Ferencet, a Digilog Consulting iparági szakértőjét, hogy ez most már egy súlyos válság, és tényleg túlélésért küzdenek a cégek, vagy pedig még van remény. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Hát legutóbb ott tartottunk, hogy súlyos a válság, de az év második felére várt gazdasági kilábalás majd segíthet. Na, de ez meg elmaradni látszik.
Hát igen, nem csak, hogy elmaradni látszik, jó reggelt kívánok, hanem ugye sajnos a Q3-os adatok alapján el is maradt. Sajnos már ugye a Q2-es gazdasági teljesítmény is gyenge képet mutatott. Sajnos egyébként a fuvarozók ennél hosszabb ideje vannak nehéz helyzetben, most már egyébként ez az idei Q3, az ötödik egymást követő negyed év, hogy veszteséges a tevékenységük.
Gyorsan foglaljuk össze, hogy akkor miért is. Úgy tűnik, hogy minden ellenük dolgozik, úgyhogy elég hosszúnak tűnik a lista.
Hát így összefoglalva, ugye a lényeg az, hogy nagyjából 2023 második felétől azért egy gazdasági visszaesés van Magyarországon és Európában is, emiatt kevesebb a fuvar, innen kezdődnek ugye a bajok, miközben a 2024-ben hiába csökkent az infláció, elsősorban az útdíj emelések hatására extrém módon 10% fölött, tehát a belföldi forrozás az 10,2, a nemzetközi forrozás 10,2, a belföldi forrozás esetében pedig 17,8%-os költségnövekedés jelentkezett, elsősorban az útdíj emelések hatására. Ezt a fuvarozók a mai napig nem voltak képesek 100%-ban áthárítani, hiszen nem volt elegendő fuvar. Az pedig, hogy a fuvarozók hozzáigazítsák a kapacitásukat a kereslethez, vagyis csökkentsék a kamionok számát, az egészen idén nyárig, tehát közel egy évig nem volt rá lehetőségük, mert a korábbi években jelentős mennyiségű ugye, kamionokat rendeltek meg, hiszen másfél évet kellett várni az új járművekre. Úgyhogy itt kezdődtek a bajok, és ezért vannak most nehéz helyzetben a közúti fuvarozók.
És akkor most eljött az a pont, ahol már a létszámcsökkentéssel vagy flotta csökkentéssel reagálnak, a nadrágszíjat mindenki kénytelen meghúzni, vagy azért még próbálnak kitartani, és próbálnak hinni abban, hogy mindig a következő negyed évre vagy évre várt kilábalás az majd eljön?
Hát persze próbálnak hinni, hiszen azért a közúti fuvarosok az egyik legszívósabb vállalkozói réteg Magyarországon, de azért az elmúlt egy évben már a költségcsökkentésnek ugye mindenféle válfaját azért kipróbálták, és hát meglépték, tehát ebben azért már túl sok tartalék nincs, mivel a gazdasági fellendülés, amire oly nagyon várt mindenki, elmarad, legalábbis egyelőre, így a közúti fuvarozók kénytelenek a veszteségeiket flotta csökkentéssel, hát ugye mondjuk úgy, hogy visszavenni. Ugye ennek az első jelei már a Q2-ben is jelentkeztek, de a Q3-ban sokkal markánsabban látszik, bár még mindig több kamion van az utakon, mint tavaly ilyenkor, azonban a Q3-ban már 1%-kal csökkent az előző negyedévhez, vagyis az idei Q1-hez képest a közúti fuvarozást végző járművek száma. Ennél is brutálisabb az a szám, ami azt mutatja, hogy mennyi új tehergépjármű vagy vontató került ugye regisztrációra Magyarországon, vagyis kapott forgalmi engedélyt. Ebben a visszaesés az kétszámjegyű. Úgyhogy látszik, hogy nem veszik az új kamionokat, csökkenni fog a közúti fuvarozásban lévő járművek száma, és ez biztosan tovább fogja növelni a fuvardíjakat.
Mind lehet még költséget fogni? Hol tudnak még megszorítani, költséget csökkenteni azért, hogy átvészeljék ezt az időszakot?
Hát nem sok bízében van tartalék, inkább a teljesítmény az, amit lehet fokozni. Ugye azért még mindig egy ilyen 3, de inkább 4%-os inflációs környezet van. Ebben a környezetben azért a bérek, vagy akár az útdíjak azért tovább kúsznak felfelé, és minden más is drágul, tehát ebben azért nehéz tartalékot találni. Átmeneti megoldás lehet, hogy a fuvarozók előregítik a flottájukat, vagyis ugye fölélik az amortizációt. Ez ugye egy-két éves időtávban jelenthet lélegzetvételnyi átcsoportosítást, de ugye ez később azért ez visszaüt, tehát körülbelül ilyen eszközök állnak most rendelkezésre. A költségek csökkentésének most egyben a veszteséges helyzetben az a legkézenfekvőbb módja, hogyha 100 kamion veszteséget termel, akkor 90 kamion az már kevesebb veszteséget fog termelni, tehát a flotta csökkentés ebben is tud segíteni átmenetileg.
Korábban többet hallottunk arról, hogy a fuvarozók próbálnak legalább valami időleges, ideiglenes segítségért lobbizni, mint állami oldalról valami könnyítésért, de most már, ha a helyzet rosszabb lett, ezekről kevesebbet hallunk. Vannak még ilyen próbálkozások, vagy az eredménytelenség az úgy már ugye elvette a kedvüket?
Dehogy vette el a kedvüket, azért a legnagyobb két magyar érdekvédelmi szervezet is, a Meet Hunger és az MKF is ugye folyamatosan próbálnak különböző megoldásokat vagy kedvezményeket kiharcolni a fuvarozóknak. Ezek elsősorban azért nem hazai kedvezmények, hanem a nemzetközi versenyképesség fokozását célozzák, tehát hogy az európai piacon legyenek a magyar fuvarozók versenyképesebbek. Kisebb-nagyobb sikerek vannak is, de hát mivel azért az államháztartási hiány sem túl rózsás, így igazából forrás jelen pillanatban ezekre az intézkedésekre nem nagyon van, tehát azért én úgy gondolom, az elkövetkező egyében a fuvarozók elsősorban magukra számíthatnak, a saját, hát mondjuk úgy leleményességére, illetve hát arra, hogy tudatosan, ha nincs elég kereslet a kamionokra, akkor flotta csökkentéssel igyekszenek hozzáigazítani a kapacitásukat a kereslethez. Tehát ez ugye a közgazdaságnak a kegyetlen szabályai.
Aha, oké. Hát már várjuk azt az adást, amikor sokkal több pozitív tényező játszik majd szerepet, illetve legalább ugye a reménysugár az látványosabb lesz, ami majd a kilábalás irányba mutat. Fogunk még beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük a mait is. Szép napot.
Köszönöm szépen. Én is várom ezt a napot, amikor már jobb hírekről tudom.
Köszönjük szépen. Lajkó Ferenccel beszélgettünk, a Digilog Consulting iparági szakértőjével. Elhúzódó recesszió, kevesebb szállítanivaló és túlélésért küzdő szállítmányozási ágazat.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
Nem csalódtunk a hallgatóban, aki beírta, hogy 62, tehát a 70-es évek után most 68 után, 66 után, 62-nél tartunk. Kíváncsian várjuk, hogy Ede mit kapar elő az 50-es évek végéről, hogyha tartani akarja ezt a jó sorozatot.
De ez szerintem csak adod alá a lovat, mert teljesen már közben volt 2024 is, meg 2022 is, úgyhogy van itt egy csomó minden. A Larry Voltel, az pedig hiába az eredeti, nem az eredetit kell nézni, hanem a születését a számnak, úgyhogy az meg későbbi. Köszönöm szépen a vitriolosan fogalmazó kedves hallgatónknak, aki megírta, hogy nincsen The Blue Spillsben, teljesen igaza van, és ez egy fact, ezt is megírta, köszönöm. Viszont nem úgy írják a zenekar nevét, hogy Blues Spills, ahogy ő írta, sajnos, tehát akkor egy-egy, úgyhogy innen megyünk tovább.
Hanem
gyermeki örömök, hanem csak Blues Pills, teljesen igaza van. Köszönöm a kiigazítást. 14 karátos vacsi, és Kinizsi. Ez a témánk Katona Csaba történésszel, mert egy különleges rejtő ihlette vacsora estére kalandozunk el először, ahol Katona Csaba részt vesz, és különböző történetekkel hozza a gasztró hősies és humoros oldalát, illetve Kinizsi Párról fogunk beszélgetni, aki ugye természetesen Mátyás legendás hadvezére volt, és november 24-én hunyt el 1494-ben, úgyhogy ez az apropó.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.